Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Bölcs tanács nélkül meghiúsul a terved, ha pedig hallgatsz a bölcsek tanácsára, megvalósul. A példabeszédekből vett idézettel köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják először adásunk tartalmából. Részlet dr. Alácsi Ervin János, a lezredes vezető kiemelt tábori lelkész írásából, amely a Katolikus Tábori Püspökség honlapján jelent meg, a Dicsőséges Kassai Vértanúk igaz története címmel. Természetesen lesznek honvédségi hírek.
Katonai tiszteletadás mellett avatták fel gróf Károlyi Gyula egykori miniszterelnök emléktábláját szeptember 4-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Baktalóránt házán.
És folytatjuk Nádasi Alfonsz Hadinapló című kötetét, amely hadi élményeit írja le.
Ahogy tegnap végignéztem a többieket, mindegyik részünk valamelyik másik alakulattal van összecsapva. Mindegyiknél van egy tábori lelkész. Most olyan közel települtünk egymáshoz, ami eddig még sohasem történt meg.
Részlet dr. Alácsi Ervin János, a lezredes vezető kiemelt tábori lelkész írásából, amely a Katolikus Tábori Püspökség honlapján jelent meg, a Dicsőséges Kassai Vértanúk igaz története címmel. Miután a 30 éves háború, amely 1618-tól 1648-ig tartott, első évében Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szövetséget kötött a II. Ferdinánd Habsburg császár és koronás magyar király ellen fellázadó cseh, morva és sziléziai rendekkel, 1619 nyarán hadjáratot indított a királyi Magyarország ellen. Bethlen serege Rákóczi György parancsnokság alatt 1619. augusztus 24-én kezdte meg a hadműveleteket. Akkorára a királyi Magyarország több területén már kisebbségbe szorultak a katolikusok. Így egyes városok, köztük Kassa, többségében protestáns lakossága lelkesen várta az erdélyi sereg érkezését. Rákóczi főserege szeptember 3-án este ért Kassa kapuja alá. Egyidejűleg Szécsi György csapatai földulták és kifosztották a jászói premontrai prépostságot, az oda menekült egri kanonokat pedig megkínozták vagy fölkoncolták. Kassán a bocskai féle lázadás által segített protestáns térítés eredményeként alig néhány száz katolikus maradt. A kicsi nyáj belőlük és a város védelmére rendelt helyőrség katolikus katonáiból állt. A protestánsok a város összes templomát elfoglalták, a katolikus papok a királyi kúriában laktak, és ugyanott kis kápolnát rendeztek be a liturgia végzésére. Ennek a kúriának helyén áll ma a premontreiek két tornyú csonka temploma, a kassai magyar nyelvű plébánia. Kassán két jezsuita látta el a lelkipásztori feladatokat. A magyar származású Avinci Pongrácz István, aki a közös szülővárosokán vagy ellenére többször összeütközésbe került a város kálvinista lelkészével, Avinci Péterrel, és a sziléziai lengyel családból származó Grodzecki Mennyért. A szorongatott helyzetű és kisszámú katolikus gyülekezet lelkipásztori gondozása mellett Pongrácz volt a magyar ajkú, Grodzecki pedig a szláv és német ajkú katonák tábori lelkésze. Az erdélyi seregek közeledésének híre éppen azután érte a kassai papokat, hogy elvégezték kötelező éves lelki gyakorlatukat. A híveik lelki támogatására haladéktalanul hazasiető jezsuita atyákhoz csatlakozott, a horvát születésű esztergomi kanonok Kőrösi Márk is, aki éppen az ő gondjaira bízott szép laki apátság javadalmait látogatta végig, s egykor maga is jezsuita diák volt. Dóczi András, Kassa és Felső Magyarország akkori királyi főparancsnoka, fölmérve, hogy a túlerő és a protestáns városvezetés ellenségeskedése miatt hasztalan az ellenállás, hosszas alkudozás után szeptember 7-én átadta a várost, azzal a föltétellel, hogy a katolikus híveknek és papjaiknak nem esik bántódása. Az ígéreteket Rákóczi nem tartotta be. Dócit bilincsbe verette és Erdélybe hurcoltatta, ahol börtönben valószínűleg mérgezés következtében vesztette életét. A megszállt város tanácsa Alvinczi Péter kálvinista hitszónok és Rainer János városi főintéző azon indítványát ugyan nem merte támogatni, hogy a helyi katolikusokat, ha csak protestáns hitre nem térnek, fölkoncolják vagy kiutasítják a városból, viszont kezdeményezte az itt szolgáló katolikus papok kivégzését. Rákóczi azonnal letartóztatta a papokat, először ígéretekkel, majd fenyegetésekkel, végül szörnyű kínzásokkal rá akarta őket venni a kálvinista tanok elfogadására. A letartóztatott 3 papot a házi őrizetben először 2 napon át étlen szomjan tartották, majd a bőséges javadalmak ígérete ellenére is hajthatatlan foglyokat, egyenként kegyetlenül megkínozva megkísérelték őket kálvinista hitre téríteni. Szegedi Mihály és Bajcs Zsigmond hajdúkapitányok vezénylete alatt a hajdúpribékek a szerény kápolna kifosztását követően betörtek a papok lakásába, és az Alvinczi Péter szemében kivált kép szálkának számító pográcot válogatott szidalmak közepette úgy melekason vágták egy buzogánnyal, hogy rögtön eszméletét vesztette. Miután magához tért, ruháitól megfosztották, kezét hátra kötötték és agyba főbe ütötték, rugdalták. Azután egy székre kötözték, és a fejét egy szíjjal úgy összeszorították, hogy halántéka fölrepett, szemei pedig kigúvadtak. A meggyötört testet végül szemérmetlenül megcsonkították. A szoba gerendájára fölakasztották, és oldalát addig perzselték egy fáklyával, amíg megégett. Szétrepett bőrén át a belei is kilátszottak. Ezt követően a másik szobában tartózkodó Kőrösire rontottak, akit hasonló módon megkínoztak. Buzogánnyal ütöttek, karddal vagdaltak, megcsonkítottak és megperzseltek. A félholt pongrác mindeközben a másik szobából biztatta vértanútársát az álhatatos kitartásra. Kőrösit, miután bátran hitet tett a katolikus egyház tanítása mellett, kegyetlenül lefejezték. Grodzieckit, aki mindeközben csöndesen imádkozott, ugyanolyan válogatott szidalmak, megaláztatások és kínzások érték, végül a fejére mért több kardcsapás következtében ő is kilehelte lelkét. A 2 holttestet a hajdúk a ház emésztő gödrébe hajították, majd visszatértek Pongrácz bántalmazásához, aki továbbra is hajthatatlan maradt. Sem az ütlegek, sem a perzselés okozta kínok nem téríthették kálvinista hitre. A vallatás eredménytelenségét megunva a pribékek 2 karcsapást mértek a fejére, majd miután már alig lélegzett és halottnak hitték, őt is az emésztő gödörbe vetették, amelybe gaztettük elrejtése érdekében szemetet szórtak és egy rozoga falat döntöttek. Pongrácz István még vagy 20 órán át kínlódott, nyöszörgött a szennygödörben, de a jajszavára fölfigyelő Eperjesi István, a házi kápolna harangozója és sekrestjése sem mert segíteni rajta, mert őt is halálra keresték. Ráadásul Hoffmann tanácsos, akihez a haldokló Pongrácz tanácsára fordulnia kellett volna, szintén áldozatul esett a martalócok gyilkos kegyetlenségének. El sem tudjuk képzelni, hogy a hős jezsuita milyen fizikai és mentális kínokat élhetett át, amíg a kegyes halál el nem hozta neki a megkönnyebbülést. A megkönnyebbülést. Ahogy Rákóczi hajdúinak garázdálkodása kissé alább hagyott, Nemes Gadóczi Bálintné és más jámborasszonyok a kálvinista városi tanácsosok feleségeinek könyörületére támaszkodva kérelmezték a vértanúk testeinek kiadását. A holttesteket a város hóhérje ugyan kiemelte a szennyes veremből, és a gödör egy szárazabb részébe elhantolta, de méltó temetésről szó sem lehetett. 1620. márciusában azután Bethlen Gábor fejedelem, Forgács Zsigmond Nádor katolikus nejének, Pálffy Katalin grófnénak egy báli táncáért engedélyezte a testek kihantolását és illő temetését. A grófnő a kiemelt testeket letisztítatta, vörös sejembe bugyolálva koporsóba fektette, majd először alsósebesi, majd Hertneki birtokának uradalmi templomába helyeztette. Innen a vértanúk földi maradványait 1635-ben, az egyetem alapítás évében Nagyszombatra a Clarissa apácák templomába vitték át, ahonnan a Clarissa rendház földosztása után 1784-ben az Orsolyita kolostorba kerültek. Pázmány Péter bíboros prímás érsek 1628-ban, majd utódja Lippai György 1661-ben hivatalosan kivizsgáltatta a kassai vértanúk esetét és a haláluk után történt ima meghallgatásokat, a szentszék pedig engedélyezte a vértanúk magántiszteletét. Boldoggá végül csak 1905-ben nyilvánította őket Szent Tizedik Pius pápa. Grodzsecki és Pongrácz feje a nagyszombati jezsuita templom mellékoltárára került üveg alá, kisebb erekéjéket pedig Kassán helyezték el. Vértanúságuk 200. évfordulóján, 1919. szeptember 7-én a kassai Szent Erzsébet székesegyházba vitték a maradványokat, ahol 1923-ban új oltárt építettek tiszteletükre. Kőrösi feje az esztergomi bazilikába, kisebb erekjéi a zágrávi érseki székesegyházba kerültek, Grodzsecki erekjéinek egy része pedig szülővárosába, a sziléziai Gyeszinbe. Szentté avatásukra II. János Pál pápa szlovákiai látogatása alkalmával 1995. július 2-án került sor a jezsuita rend magyarországi tartománya, azóta védőszentjeként tiszteli őket. Kőrösi Márk a Belovár Kőrösi Egyházmegye patronusa lett, ünnepük vértanúságuk napján szeptember 7-én van. Az írás a Katolikus Tábori Püspökség honlapján olvasható. A Dicsőséges Kassai Vértanúk Igaz Története címmel. Szerzője dr. Halácsi Ervin János alezredes, vezető kiemelt tábori lelkész. Honvédségi hírek röviden.
Katonai tiszteletadás mellett avatták fel gróf Károlyi Gyula egykori miniszterelnök emléktábláját szeptember 4-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Baktalórántházán. A gróf egykori szülőhelyén, a Degenfeld Kastély Múzeum parkjában tartott megemlékezésen Nagy Lajos, Baktalórántháza polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője osztotta meg a gondolatait a jelenlévőkkel. Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára miniszterhelyettes ünnepi beszédében úgy fogalmazott, gróf Károlyi Gyula életútja azt üzeni számunkra, hogy bárhol, az élet bármely területén, bármely tisztességben is dolgozunk, mindig tegyük fel magunknak a kérdést, hogyan tudjuk szolgálni hazánkat.
Egy olyan hazafira emlékezünk ma, akinek tetteit nem a hatalmi ambíciók motiválták, hanem kizárólag hazájának hűséges szolgálata. Ahogy a világháború alatt önkéntesen vállalt katonai szolgálata során, majd a háború után az országépítő kormány miniszterelnökeként is gyakorolt. Több mint egy évtizeddel később hazája szolgálata miatt vállalta el egy nehéz, válságos gazdasági helyzetben a kormányfői teendőket. És amikor úgy érezte, személye már nem tud konszenzust teremteni, azt az döntést is képes volt meghozni, hogy hátralépjen, és hivatalát másnak ajánlja föl. Arról azonban soha nem volt hajlandó lemondani, hogy mindig támogassa és szolgálja szeretett hazáját.
Ezt követően Bene János múzeumigazgató méltatta Károlyi Gyula életútját, majd a megemlékezők katonai tiszteletadás mellett megkoszorúzták az egykori miniszterelnök emléktábláját. A rendezvény folytatásaként ünnepélyes keretek között adták át a Károlyi Gyula emlékházat, amelyben egyebek mellett az egykori miniszterelnök dolgozószobáját, személyes tárgyait, az újságmúzeum kiállítását, valamint a Székely Hadosztály történetét bemutató tárlatot tekinthetik meg az érdeklődők. A szolnoki helikopterbázis művelődési otthonában tartott tájékoztatót a honvédségi nyugdíjasoknak Benkő Tibor honvédelmi miniszter szeptember 3-án. A tárcavezetőt és Sándor Tamás vezérőrnagyot, a Magyar Honvédség különleges műveleti szemlélőjét a helyőrség parancsnoka Koller József dandártábornok fogadta. A tájékoztatón a miniszter leszögezte, az elmúlt évtizedekben tapasztalt folyamatos költségvetési megvonásokat, az alakulatfelszámolásokat és a helyőrségek bezárásait követően most az építkezés időszaka következett el. Erős, korszerű honvédséget építünk, jelentette ki a miniszter, amire több okból is szükségünk van.
Nem csak azért, hogy visszaállítsuk a katonai szolgálat hivatás presztízsét. Nem csak azért, hogy végül is elismert tagjai legyenek a katonák ennek a társadalomnak, hanem azért, mert szükség is van rá.
A honvédelmi miniszter hozzátette, ha visszatekintünk a történelmünkre, megállapítható, Magyarország soha nem tudott kimaradni az európai krízis helyzetekből. Hazánk elhelyezkedése adottság, ami még hangsúlyosabbá teszi az országvédelmi képességeink fejlesztését. A tárcavezető kiemelte, a hibrid műveletek során az egyik legfontosabb terület a kiberhadviselés. A Magyar Honvédségnek itt is megfelelő képességekkel kell rendelkeznie.
És ebben a hibrid hadviselésben pedig ott van a kibertérben folyó művelet, amire felkészültnek kell lennünk, amire nem csak eszközökkel, de személyi állománnyal is tudnunk kell reagálni. Éppen ezért kiberkiképzési központot, kiberakadémiát hoztunk létre és működtetünk, az innováció, a kutatás, a fejlesztés tekintetében pedig modernizációs intézetet.
A Magyar Honvédség eseményeiről, történéseiről a www.honvédelem.hu elektronikus oldalon találnak további információkat. A felvételt az Zrínyi Katonai Film Stúdió készítette. Ismét Nádosi Alfonsz hadinaplójából olvasunk föl részletet.
Csak a vonat parancsnokságnak viséztem. Ahogy tegnap végignéztem a többieket, mindegyik részünk valamelyik másik alakulattal van összecsapva. Mindegyiknél van egy tábori lelkész. Most olyan közel települtünk egymáshoz, ami eddig még sohasem történt meg. Rossz lesz ennek is a vége, zsúfoltság, kapkodás, esztelenség. Majdnem elragadtattam magamat, amikor arról beszéltem, hogy semmi öntudat nincs bennünk. Nem, hogy nem vagyunk különbek, hanem rosszabbak vagyunk a velünk szemben állóknál. De mi értelme van? Sokszor, ha nem éltetne erős lélek, azt kellene mondanom és innem, hogy minden hiába. A tisztikar tehetetlen a kilengésekkel szemben. Csak néhány tiszt tud fegyelmet tartani. Öröm látni, hogy milyen tiszta meggyőződéssel, férfias viselkedéssel teszi. Az emberei mennek is utána, de a legtöbb, hát ez lett a Ludovikából. A fegyelem óráról óráról azul. Mindenki beleunt már a kilátástalan életbe. Azt még csak megértem, hogy a propaganda azt hirdette, hogy megállíthatjuk az oroszokat. De amikor látjuk, halljuk, tapasztaljuk a hozzánk került orosz foglyoktól, felderítőinktől, hogy milyen pontosan jönnek előre, feltartóztathatatlanul, valóban a hazájuk védelmében. Nekünk pedig csak ígérik a német páncélosok támogatását, és kivérezve, megfogyatkozva, fáradtan, fegyvertelenül dobnak a tankok elé.
Köszönöm a figyelmüket, elköszönök önöktől. A szerkesztőt Fodor Endrét hallották. Búcsúzóul a példabeszédek könyvéből idézek. Aki gondosan műveli a földjét, jól lakik a termésével. Aki viszont elpocsékolja idejét, az ostoba.
Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Hírpercek.